és a szálkák fölviasztanak. Ilyenkor metsző élességgel látom a világot, és megpróbálom felét fordítani a fejemet. Lakrokként tér és idő keresztjére vagyunk mi verve emberek. Akkor is, hogyha mozdulunk itt a egyetem épületei között, akkor is, ha ülünk az autóbuszban, akkor is, ha otthon keresünk az utat az ágyunk felé, tér és idő keresztjére verve élünk. És hogyha latrokként, akkor ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy köztünk van Jézus is. Nem csak akkor, amikor keresztre feszítették, akkor is, amikor a keresztutat végig járta, és akkor is, amikor megszületett, és a gyermekkorának a jeltelenségében élte az időben zajló emberi életet. Krisztus kereszt útjáról szoktunk elgondolkodni, és azután ennek az állomásairól, ahogy itt kiírva látjuk is ezt, képeket festenek a festők, felakasztjuk ezeket a képeket a templomainkban, és a hegyoldalban kápolnácskákat állítunk nekik, és ezek előtt eljárunk, megállunk, elgondolkodunk, hogy is van ez. De a képek valahogy, ha csak magának a 14 stációnak az eseményeit idézik, akkor pontosan erről mondanak le, vagy ebből szakítanak el, hogy ez az esemény nem csak 2000 évvel ezelőtt történt meg egyszer nem érhető időben, hanem e körül ott van a világ, és a latrokként élő és keresztútjukat járó emberek, ott vagyunk mi is. Ez a 14 képből álló keresztút sorozat úgy idézi föl Jézus szenvedés történetének az állomásait, hogy nem ennek a történeti eseményeit festi le, vagy idézi föl a piktúrának, vagy a grafikának az eszközeivel, hanem fényképek sorakoznak itt, amelyek a mi életünkből való, az utca életéből, a világnak a mindennapjaiból. És azután itt eszmélünk rá arra, hogy ezekben a mindennapokban az az élet folyik, ami egy kicsit ilyen keresztre szögezve zajlik, és amit megosztott velünk Jézus, amikor ember lett. És ugyanakkor megáldott, és megtanított minket arra, hogy akkor élünk helyesen ebben a világban, ha ő rá emlékezünk, ha az ő alázatával fogadjuk a tér és idő keresztjére vert ember életének az eseményeit, megrendülését, fájdalmait, és azután megtanuljuk tőle azt a szelítséget és alázatot, amelyel ő fogadta az erejének az elfogytát, az eséseket, az emberek közönyét, akik körülötte élték a maguk életét, keresztre feszített lator életét, amelyik mégis gőzbe megy, mindenben fut, ahelyett, hogy ezt a keresztre feszítettségét vállalná és elfogadná. A stációk képein a mi életünk eseményei jelennek meg. Alul a feliratok a Krisztus keresztútjának a megszokott 14 eseményét nevezik meg és idézik föl. És fönt pedig a gyereknek a botladozó, tökéletlen írásával a világra eszmélő gyermek fájdalmai fogalmazódnak meg, és azokban ismerünk a magunk fájdalmaira. A három együtt értelmezi egymást. Jézus azt mondta, hogy ha egynek, aki szomjazik, inni adunk, akkor őt itatjuk meg. És ha valakinek, aki éhezik, enni adunk, akkor rajta könyörítünk meg. Valahogy ez, hogy a mi életünk nyomorúsága és az övé ennyire összetartozik, a részvétre is megtanít. Nem csak a saját keresztünk elfogadására, hanem a másik kereszthordozó ember életének a megértésére és az ő rajta való könyörületre is emlékeztet, vagy megtanít. Valahogy így áll össze ennek a három sorozatnak a képe, vagy a mondani valója, és így jelenik meg a háromban együtt annak a krisztusi szenvedés történetnek a titka, amelyik az egész emberi létet, az egész emberi történelmet értelmezi. Hát ezzel ajándékoz meg minket a festő, aki most nem festett keresztüki stációkat, hanem megszerkesztette fényképekből ezt a képsorozatot, és azután a művészetét ilyen különös módon teszi az evangélium magyarázatává, és a mi életünk igazi titkainak a magyarázójává is. Ezt köszönjük meg a művésznek, és itt igyekszünk tanulni tőle. Elsősorban azt, ami megrökkentően kiemelkedik ebből az egész mi alkotásból, a megbocsátást, hogy ha bocsássunk meg azoknak, akik a szenvedésünk okozóiként jelennek meg a világban, egymásnak, és ha magunk is azt reméljük, hogy valaki könyörül rajtunk, akkor mi is bocsássunk meg azoknak, akik a életünket alkalomattán ilyen stációsorozattá teszik. Mielőtt nézegetnénk ezt a képsort, hallgassunk meg Liszt Ferencnek a stációiból egyet, a Krisztus meghal a kereszten, a 12. stációhoz fűződő néhány orgona hangját.
Miközben szólnak a zenének az elhaló hangjai, megkérem Váli Dezső mestert, hogy néhány szóval mondja el nekünk, mi az, ami ennek a műnek a megszületésére vezette, milyen gondolatokkal bocsátaná útra ezt a keresztutat, és miért gondolta úgy, hogy a Pázmány Egyetemen, az esztétika tanszéken jó helye lenne ennek.
Kedves barátaim, 1970-ben jártam először Franciaországban, és szerencsém volt Vans-sur-Merben, azt hiszem, a Matisse keresztútját látni, amiről aztán itthon egy kemény hónap munkával eldöntöttem, hogy nem tetszik. És akkor kezdtem el ezt a témát rajzolni. Akkor ezzel foglalkoztam egy-két évig olajképben és grafikában. Aztán, mikor egy ferences közösséget megalakított egy nyugtalombéri ferences barátom, és oda beültetett engem, aztán eltűnt Ausztráliába, akkor utána miért, hogy kellene neki egy keresztút az ausztráliai plébániáján, de olyan könnyű legyen, hogy ezt postán el lehessen küldeni, akkor kezdtem el újra ezeket rajzolni. Ez a fotóváltozat, ez 89-ben született. Először ilyen népfrontosban gondolkodtam, hogy éhező afrikai kisgyerekek ilyen kilátszó bordával, és rájöttem, hogy túl rossz értelemben politikus, azért mentem el az akkori, hogy hívták ezt, munkásmozgalmi múzeumba, és koldulós fotókat kértem, adtak 500 darabot a kezembe, amitől megrémültem, és rájöttem, hogy ezt mondjuk vagy egy délelőtt választok ezekből a 500 vagy 1000 fotóból, vagy pedig ez 3 hónapi munka, de hát én nem vagyok alkalmas, úgyhogy ezt egy délelőtt választottam ki, és aztán nagyon hamar ez így meg is történt. A szöveg az, sokáig gondolkodtam, hogy etikus-e egyáltalán, egy keresztútba helyén való-e, egy megbocsájtás témát még szavakat még ide tenni mellé. Tartottam egy 3 napos lelki gyakorlatot, amikor 20 éve, és akkor foglalkoztam a kinek kell, és kinek nem kell megbocsájtani ebben, és ebből írtam egy szöveget, aminek ez egy változata. És elég lassan dőlt el, és találtam azt, hogy ez a két összenemtartozó téma interferál, hogy mint két más ritmusú rács, hogyha egymásra helyezik, valami harmadik szerkezetet ad. Hogy ezt ide szántam, hát egészszerűen, hogy lehet ezt kifejezni, intelligens embernek kell lenni, tanultnak valamennyire, lehetőleg hívő embernek, hát erre az optimális hely volt. Eleget beszéltem.
Igen, és esetleg még azt megkérdezni, mert van itt egy olajkép is, amiről nem esett szó, hogy arról is hallhatnánk néhány szót. Ugye a műterem témának az életműben kiemelt szerepe van. Ennek az egyedi alkotásnak mi a jelentése?
Hogyha interjút, van ezt egy van pofájuk megkérdezni, akkor mindig azt mondom, hogy 22 éve nem jut eszembe semmi, azért ugyanezt a műterem témát festem. Hát erről a képről nincs nagyon mit mondani. Ez egy jó kép, és jó képet szeretek közösségbe ajándékozni. Kiábrándító dolgot tudok csak mondani erről a témáról, hogy nekem mindegy, hogy mi a téma. Ezt szerencsésen megtaláltam és forgatom az ujjaim között. Számomra a jó kép az feje lefelé körülbelül ugyanazt mondja. Találtam egy néhány olyan tárgyat, ami alkalmas ilyen médium ahhoz, hogy színeket, formákat és impulzusokat úgy helyezzek el, hogy számomra nem feltétlen tudott, de mégiscsak valamilyen magasabb rendű tartalmat kifejezzel. Én úgy tartom, hogy egy jó mű az egy villanás időre megmutatja Isten köpenye szegélyét. Erre való a képzőművészet, nem arra, hogy gyönyörködjünk. Az arra jó egy szép krizantém is a szava közepén, és annak még illata is van, meg élete is van, és háromdimenziós. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönjük szépen, és mindenkit invitálunk, nézzék meg a képeket, és itt fognak lakni velünk, úgyhogy lesz idejük rá. Köszönjük még egyszer a megjelenteknek és a művész úrnak is.
A reklám helye, hogy ha összes munkám és összes könyvem, minden grafikám, minden festményem rajta van a honlapomon, ami deske.hu. Köszönöm szépen.